Isten igéjét olvasom a Lukács evangéliumának a 3. fejezetének a 21. és 22. verseit, és a 4. fejezet 1-től a 13. tartó verseket. Történt, hogy amikor az egész nép megkeresztelkedése után Jézus is megkeresztelkedett és imádkozott, megnyílt az ég, leszállt rá a Szentlélek galambhoz hasonló testi alakban, és hang hallatszott a mennyből. Te vagy az én szeretett fiam, benned gyönyörködöm. Jézus Szentlélekkel telve visszatért a Jordántól, és a lélek indítatására a pusztában tartózkodott 40 napon át, miközben kísértette az ördög. Nem evett semmit azokban a napokban, de amikor azok elmúltak, megéhezett. Ekkor az ördög így szólt hozzá: ha Isten fia vagy, mondd ennek a kőnek, változzék kenyérré. Jézus így válaszolt neki: megvan írva, hogy nem csak kenyérrel él az ember. Ezután felvitte az ördög, megmutatta neki egy szempillantás alatt a földkerekség minden országát, és ezt mondta neki: neked adom mindezt a hatalmat és dicsőséget, mert nekem adatot, és annak adom, akinek akarom. Ha tehát leborulsz előttem, tiéd lesz mindez. Jézus így válaszolt neki: megvan írva, az Urat, a te Istenedet imád, és csak neki szolgálj. Ezután elvitte őt Jeruzsálembe, a templom párkányára állította, és ezt mondta neki: ha Isten fia vagy, vesd le magad innen, mert megvan írva, angyalainak megparancsolta, hogy őrizzenek téged, és tenyerükön hordozzanak, hogy meg ne üsd lábadat a kőben. Jézus így válaszolt neki: megmondatott, ne kísérsd az Urat, a te Istenedet. Amikor az ördög elvégzett minden kísértést, eltávozott tőle egy időre.
Imádkozzunk! Mindenható Istenünk, mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által dicsőítünk téged, aki a szeretet Istene vagy, magad vagy a szeretet, és aki azon munkálkodsz, és azért küldted el a te fiadat, az Úr Jézus Krisztust, hogy ő benne egybefoglalj mindeneket, hogy ő benne megváltsad ezt a világot, és ezzel visszavezesd magadhoz, hogy abban az egységben, teljességben, harmóniában, szeretetben éljünk, ami egykor megvolt, mielőtt fellázadtunk volna ellened. Köszönjük, hogy azt munkálod ma is a te népedben, hogy szeretet közösségé hívsz és formálsz minket, hogy azt munkálod, hogy mi visszataláljunk te hozzád, a szeretet Istenéhez, és betöltse a szívünket a szereteted, hogy azt munkálod, hogy gyógyulás legyen, és a széttört kapcsolatok helyreálljanak ebben a világban. Így köszönjük meg neked azt is, amit a Magyar Református Egyház életében munkáltál, hogy az evangéliumot hirdetted ezen a közösségen keresztül is, és ahogy most sokaknak reményt, megerősödést, gyógyulást hoztál azáltal, hogy egységes lett újra a te egyházadnak ez a része. És mindezzel együtt, Urunk, mi tudjuk, hogy te a szeretetet munkálod. A mai igében, amit olvastunk, azt látjuk, hogy te, Úr Jézus Krisztus, közben szembe találod magad a gonosszal, a harccal, a kísértéssel, az életedre, a szolgálatodra törő erővel, amely nem akarja, hogy te végigvihest azt, amire az Atya elküldött. De dicsőítünk téged, Úr Jézus Krisztus, mert megálltál minden kísértésben, és igaz, amit a Szentíró így mond rólad, hogy ne tudnál megindulni a mi erőtlenségeinken, hiszen ugyanúgy megkísértettél, ahogy mi is megkísértünk, de te egyszer sem estél el, és nem buktál el. Ezért vagy te a mi húsvéti bárányunk, a tökéletes, a szeplőtelen, a folt nélküli, aki tökéletességedben, szeplőtelenségedben, büntelenségedben odaadtad magadat értünk a kereszten, aki magadra vetted minden szennyünk, minden mocskunk, minden bűnünk, nem csak szimbolikusan a keresztségben, hanem valóságosan is, amikor alámerültél a halálban. Dicsőítünk, hogy feltámadtál, hogy legyőzted a gonoszt, hogy legyőzted a sötétség erőit, és hogy azt munkálod azóta is, hogy mindeneket egybefoglalj szeretetben. Add hát nekünk most szent lelkedet, vezess bennünket abban, hogy őszintén valljuk meg, hogy nem a szeretetet munkáltuk. Bocsásd meg a viszályainkat, a veszekedésünket, a keserűségeinket, a haragunkat, a bántó szavainkat, a rossz tetteinket. Bocsásd meg, amivel bár tudjuk, hogy elhívtál és a tiéd lettünk, de vétkeztünk ellened az elmúlt héten, és vétkeztünk egymás ellen. És kérünk téged, hogy állíts minket helyre, és szent lelkeddel töltsél be, ruházz fel újra tetőred való erővel, elhivatással, hatalommal, hogy abban a bizonyosságban éljük az életünket, hogy új életünk van benned, és hogy a követeid, a munkatársaid vagyunk ebben a világban. Így kérünk most, szólj hozzánk, taníts bennünket ezen az Isten tiszteleten. Vezess bennünket közelebb magadhoz. Ha eddig nem lettünk volna tiéd, szólíts meg, hívj el a veled való szövetségre, új életet adva. Ha szükségünk van, gyógyíts, vigasztalj, taníts, fegy, incs, építs fel bennünket. Mert tiéd vagyunk, mert veled akarunk járni, mert téged akarunk szolgálni. Jöjj hát, Szentlélek, Úristen, hogy megálljunk a sötétség ellen való harcban. Amen. Isten igéjét az apostolok cselekedetéről írott könyv 13. fejezetéből olvasom, a 4. verstől a 12. versig. Ők tehát a Szentlélektől kiküldve lementek Szeleuikába, onnan pedig elhajóztak Ciprusba. Amikor Szalamiszba értek, hirdették az Isten igéjét a zsidók zsinagógáiban. János is velük volt, mint segítőtárs. Miután bejárták az egész szigetet Páfoszig, találkoztak egy zsidó mágussal és álprófétával, akinek Bar Jézus volt a neve. Ez közel állott Szergius Paulus helytartóhoz, aki értelmes ember volt. Ő magához hívatta Barnabást és Sault, mert hallani kívánta az Isten igéjét. De Elimás, a varázsló, neve ugyanis ezt jelenti, szembeszállt velük, és igyekezett eltéríteni a helytartót a hittől. Saul pedig, akit Pálnak is hívnak, megtelve szent lélekkel erősen ránézett, és így szólt. Te mindenféle csalással és gonoszsággal tele ember, te ördögfajzat, te minden igazság ellensége, nem szűnsz meg elferdíteni az Úr egyenes útjait? Most íme az Úr keze rajtad van, és vak leszel, nem látod a napot egy ideig. Erre hirtelen homály és sötétség szállt rá, és botorkába keresett vezetőket. Mikor a helytartó látta a történteket, hitt, elámulva az Úr tanításán. Kedves testvérek, kicsit a vendégeink kedvéért is, meg a magunk emlékezetének a felfrissítésére mondom, hogy ugye az apostolok cselekedetéről írott könyvet olvassuk hétről hétre, és ebben azt követjük nyomon, hogy az Isten igéje hogyan terjed, hogyan növekedik, hogyan jut el Jeruzsálemből, Pünkösd után a föld határáig, a föld végéig. Ez a könyv az a misszió könyve, az ige kibontakozása, terjedése az első keresztények missziójába, illetve a Szentlélek az első keresztényeken keresztül megvalósuló missziójába vezet be bennünket. Mindez nem más, mint amit a feltámadott Jézus parancsolt a tanítványoknak, és amit a keresztelési igében, szereztetési igében hallottunk is. Menjetek el, tegyetek tanítványokká minden népeket. De hát ez nem olyan egyszerű ez az elmenetel, és ez a tanítványátétel. Azt követtük nyomon eddig, hogy az apostolok és Jézus névtelen követői is hogyan lesznek Jézus tanúi a föld végső határáig. Láttuk, hogy az evangélium hogyan jutott el a Szentlélek vezetése mellett zsidó talajról, a zsidó világból, a nem zsidókhoz, a pogányokhoz. Hogy ez egy egyáltalán nem természetes és könnyű lépés volt, és hogy Isten lelke hogyan készítette ezt elő, hogy felismerje az első gyülekezet, hogy Jézus Krisztusban Isten népébe tagolódnak be azok is, akik pogányok, akik nem zsidók. Múlt héten azt láttuk, hogy hogyan születik meg, és hogyan él egy nagyvárosi missziói gyülekezet, az antiókiai gyülekezet, hiszen aztán innen indul ki Barnabás és Pál, az általuk vezetett misszió a földközi tenger medencéjében, a legkülönbözőbb helyekre. És a ma olvasott szakasz ennek a missziónak az első lépéseiről szól. Mi történik tehát, itt tartunk most, a Szentlélek által kiküldött tanítványokkal? Az első kép, amelyet Lukács elénk állít, nem túl kellemes, bár győzelemmel végződik. Pál összeütközésbe kerül a sötétség erőivel. Pál és Barnabás Ciprusra mentek, részben talán azért, mert Ciprus Barnabásnak volt az otthona, ott növekedett fel, valószínűleg nem azért, mert offshore céget akartak alapítani, nem azért volt akkor Ciprus divatos, közel volt, ott indultak el, Barnabásnak az otthona volt, ott hirdették az igét számos helyen, először mindig zsidóknak a zsinagógában. És erről a rövid leírás, amit Lukács evangélista, aki ugye írja ezt a könyvet, az abcselt elénk ad, ebből nem derül ki, hogy mi minden történik Cipruson. Tehát ott azért napok, hetek telnek el, és biztos, hogy sok kudarc, meg biztos, hogy nagyon sok eredménye is volt ennek a munkának, de ezeket nem tartotta Lukács fontosnak megemlíteni. A pogányok között kibontjónak az első története, amit megemlít, végigmentek az egész szigeten, tehát sok minden történt. Az első dolog, amit megemlít, az első kép, amit elénk ad a misszióban, az az összeütközés a sötétség erőivel. És a mai napon ennek alapján a lelki-szellemi harcról fogok szólni, hogy miért kikerülhetetlen ez a harc, hogy mi a varázslás természete, és hogyan jelenik meg ez a mai világban, és hogy hogyan válik az erők ilyen való összetűzése, összeütközésre a Jézusról való tanúságtétel részévé, az igen növekedésének, terjedésének az alkalmává. És mindezekkel együtt ma ezt a megszokottnál sokkal több gyakorlati példával fogom megvilágítani, hogy ez miért aktuális ma is. Nem tudom, testvérek, tudják-e mi az a tiszta ablak prédikáció? Volt egy professzorunk, aki azt tanította nekünk homiletikából, hogy a prédikációban nagyon fontos az ablak. Az ablak nem más, mint az illusztráció, a történet, hogy ne csak a száraz igazságot mondjuk, hanem legyenek benne ablakok, ahol bejön a fény. Történet, hogy meg lehet érteni. Aha, ez az. De arról is óvott, hogy ne legyen azért a prédikáció tiszta ablak, akkor nincs benne semmi más, csak sztori, meg történet, mert akkor meg hol van benne az Isten igéje. És amikor megkérdezik ezt tőlem, hogy néha, hogy ez hogy van, vagy hogy nincs, vagy megjegyzik, én nem szoktam ablakokat tenni a prédikációkban. De ma bepótolandó az előzőeket, ez egy tiszta ablak prédikáció lesz. Nagyon sok történettel, komolyra fordítva szót azért, mert talán nagyon nehéz lenne értenünk és látnunk, hogy miért és hogyan valóságos ez az akkori történet ma a mi életünkben és a mi missziónkban. A lelki harc kikerülhetetlen. Az első szakaszban azt olvassuk, hogy az előző szakaszban azt olvastuk, hogy a Szentlélek mondta, ahogy együtt imádkoztak a vezetők az antiókiai gyülekezetben, hogy válasszák ki Barnabást és Pált arra a szolgálatra, amelyre elhívta. És utána azt olvassuk, hogy a gyülekezet imádság, böjtölés és kézrátétel után elküldi őket. És a következő mondatban Lukács újra hangsúlyozza, hogy ők a Szentlélektől kiküldve mentek le Szeleuikába, majd elhajóztak Ciprusba. A Szentlélektől kiküldött tanúk pedig, ahogy mondtam, azonnal összeütközésbe kerülnek egy ördögi lélekkel munkálkodó emberrel. Ez a szentírói szerkesztés vagy hangsúly máshol is megjelenik Lukács munkáiban. Jézus megkeresztelkedésénél, akár Lukács evangéliumában is, de máshol is ugyanazt látjuk. Jézus megkeresztelkedik, betölti őt, leszáll rá a Szentlélek, a lélek által elmegy a pusztába, és mi történik ott? Megkísérti őt az ördög. Ugyanez történik az abcsel elején Péterrel. Amikor a gyülekezet tagjai együtt imádkoznak, 4. fejezet, és betelnek Szentlélekkel, bátran hirdetik az Isten igéjét, az egész gyülekezet szívében és lelkében egy volt, erre talán emlékszünk, ezekről beszéltünk, és a következő pillanatban jön a történet Anániásról és Szafiráról, akinek így mondja az ige, hogy megszállta a gonosz a szívét, ezért akartak hazudni a Szentléleknek. Történik valami az Isten lelke által, és egyből ott van a gonosznak a támadása. A minta egészen egyértelmű. Ahol Isten szent lelke kiárad, betölt, elhív, és cselekszik, legyen szó Jézusról, Péterről, vagy Pálról, ott egyszer csak megjelenik, vagy lelepleződik a gonosz, aki minden erejével ellene kíván állni Isten országa munkájának. A Szentlélek által ihletett, felkent kezdeményezés, szolgálat a sötétség erőinek az érdekeit sérti, és ezért az összeütközés elkerülhetetlen. Különösen nyilvánvaló ez akkor, amikor valami új kezdődik, vagy valami új indul. Ha Pál és Barnabás kudarcot vallanak Cipruson a helytartóval, egy befolyásos emberrel, egy római hivatalnokkal, hát ha megrendülnek, hát ha nem próbálják később a hatalmasoknak és a befolyásosoknak hirdetni Isten igéjét, hát ha megtorpannak. A lélektől kiküldött apostolok Jézus hirdetésével a sötétség erőit fenyegetik. Mindannyian, akik Jézus Krisztus követésében élünk, tudatában kell, hogy legyünk ennek a harcnak, és fel kell tudnunk ismerni a szembenállást, a kísértő támadását ahhoz, hogy eredményesen szembeszállhassunk vele. Tudni kell, fel kell tudnunk ismerni, hogy szembe tudjunk vele szállni. Ugyanakkor mindannyiunknak, miközben ez egy nagy igazság, élni kell a józansággal és a megkülönböztetés ajándékával. Mert tudni kell, hogy mikor találjuk magunkat szembe a gonosszal, és mikor nem találjuk magunkat szembe a gonosszal. De a gonosznak ugyanolyan jó az, ha megfeledkeznek róla, mint ha túlzottan vele foglalkozunk, ahogy C.S. Lewis mondja, és mindenki, aki alfán volt, jól tudja, mert ez elhangzik ott. Az emberiség két egyenlő súlyú, de egymással ellentétes tévedésbe esett az ördöggel kapcsolatban. Az egyik az, hogy nem hisz a létezésében, a másik az, hogy hisz benne, és túlzott, egészségtelen érdeklődéssel fordul felé. A démonoknak mindkét tévedés tetszik, és egyforma örömet jelentenek a materialisták és a varázslók. Vagy azok a keresztények, akik állandóan mindenhol a gonoszt keresik, és tőle félnek. Mit jelent ez nekünk? Azon, hogy vannak általánosan felismerhető, sőt, szinte elvárható helyzetek és minták. Tudnélik az, ami sokak tapasztalata, hogy egy Isten szent lelkétől ihletett időszak, alkalom, megújulás, elhatározás, elhívás után gyakran tapasztalunk szembenállást. A legkülönbözőbb formákban meg kell tanulni felismerni. Hirtelen megjelenik egy gondolat a fejedben, az egész után, hogy ez hülyeség, nem valóság, csak beképzelted magadnak, hogy te valóban Istennel találkoztál, hogy őt hallottad, hogy ő cselekedett benned, hogy valóság, amit akár néhány napja vagy órája átéltél. Teljesen tipikus, sokakkal megtértőnő dolog. Az egész nem igaz. Vagy egy egész más módon. Valamikor hihetetlen erős kísértés jelenik meg ilyenkor valakinek az életében. Tudja, hogy van az életének egy gyenge pontja. Tudja, hogy ezt a kérdést, ezt a bűnt lerendezte. Esetleg ez az, amiből megtért, amikor Jézushoz jött, és tényleg maga mögött hagyta. És egyszer csak váratlanul, hihetetlen erővel jelenik meg a kísértés. Ugyanitt, ugyanezen a ponton, egy ilyen helyzetben. Ez lehet a gonosz támadása. Vannak, akiket megmagyarázhatatlan félelem fog el. Egyszer csak beugrik, valakit el fogok veszíteni. Egyszer csak ott van az agyában a gondolat, és nem tudja, hogy honnan. Vagy vannak, akiknek a családjában egy ilyen Istentől áldott alkalom után tör ki rendszeresen a viszály, a vita, a veszekedés. Vannak, akiknek mindig ilyenkor lesznek betegek a gyerekei. Mindig, minden alkalommal. Mindenben fel kell tudnunk ismerni, ha valóban a gonosz támadásáról van szó, és közben figyelni kell, hogy ne essünk át a ló túloldalára. Nem minden viszály, nem minden kísértés, nem minden félelem, nem minden aggodalom a gonosz támadása. De a keresztény embernek, aki a lélek valóságában jár, fel kell ezeket ismerni. Hadd mondjak két történetet viszont, amelyek egyértelmű gonosztól való támadásra utalnak. Az egyik engem érint, néhány héttel ezelőtt, beszéltem már többször, néhány héttel ezelőtt egy kurziós hétvégén, ugye a kurzió 3 napos intenzív evangelizációs program, ahol többen vagy hitre jutnak, vagy megújulnak a hitükben, tehát Isten nagyon szokott munkálkodni az ő kegyelméből ezekben a napokban. Ott történt, hogy egyik este, késő este elalvás után lefeküdtem, elaludtam, és álmomban egyszer csak hihetetlen valóságosan a gonosz jelenlétével találtam magam szembe. Ezt csak így tudom mondani, korábban is voltak, nem rendszeresen, de egyszer-egyszer az életemben ilyen álmok. Nagyon érdekes, az életemben korábban mindig azt tapasztaltam, hogy akarva akaratlanul álomban ilyenkor imádkozom ellene, és általában mindig azt tapasztaltam meg az álmomban, hogy az imádság győz. Ebben a helyzetben ugyanezt történt, viszont ahogy szembeszálltam a gonoszval, azt éltem át, hogy visszatámad, hihetetlenül lebénít, félelmet okoz, és még ment az álom, meg aludtam, és utána meg akar ölni. Nem szoktak lenni soha ilyen lidérces álmaim. Felébredtem, és azt éreztem, hogy szinte meg se merek mozdulni. És alig hallható hangon kezdtem el csak merni imádkozni. Gondolkodtam, hogy átmegyek a szomszéd szobába, ott aludt a másik lelkész, csak még mondtam, hogy adok neki egy kis időt, hogy mielőtt együtt imádkoznánk a dologért. És ez a félelem, ahogy megült, ahogy halkan elkezdtem imádkozni Jézus nevében, megvallani az ő erejét, az ő oltalmát, és szembeszállni a gonoszszal, úgy szakadt le rólam a bénító félelem. Úgy jutottam el teljes békességre, aztán aludtam egy nagyon jót azon az éjszakán. De mivel ez nem egy visszatérő dolog nálam, mivel pont egy evangelizációs helyzetben történt, mivel az imádságra teljes szabadulás jött, ebből teljesen nyilvánvaló, hogy ez egy gonosz, egy ördögi támadás volt. A másik ablak, tiszta ablak, esemény a napokban történt az elmúlt napokban egy testvérünk életében. Az egész családjukat egy súlyos vírus döntötte le a lábáról. Ennek következtében a gyermekével kórházba is kellett töltenie az édesanyjának néhány napot, és utána ő lett nagyon beteg, amikor hazajöttek. A következőket írta. Éjjel 2 körül már nagyon szerettem volna aludni, de az elkeseredéstől nem bírtam, csak feküdtem erőtlenül, és egyszer csak átvillant az agyamon az a gondolat, hogy ha elalszom, meghalok, hiszen annyira gyenge vagyok, hogy nem is fogok róla tudni, hogy meghaltam. Szerettem volna imádkozni, de nagyon nem bírtam, Viszont azt éreztem, hogy nincs is értelme, mert Isten nem akarhatja, hogy ennyire rosszul legyek. Ha meg ezt akarja, akkor nincs is Isten, mert ő nem lehet ilyen, hogy ennyire sanyargassom. Itt persze eszembe jutott minden jelenlegi helyzetünkkel kapcsolatos dolog, más nehézségek az életben. Nem csak a betegség, és azért kezdtem el dühöngeni, hogy nem elég, ami van még ez is. Aztán hirtelen eszembe jutott Jób, hogy őt is meddig próbálta az Úr. És akkor egy hang azt súgta, hogy mondjam ki, hogy nincs Isten. Ez egy 100 másodpercnyi vívódás volt, amikor átvillant az agyamon, hogy kimondom. De ugyanilyen gyorsan ráéreztem arra is, hogy ez a gonosz. Mintha egy szakadék szélére tolt volna a lelkemet szorongatva, hogy mondjam ki, nincs Isten. És akkor erőtlenül, de dühösen csak azt mondtam magamban, hogy takarodj innen, Krisztus meghalt értem a keresztem, és pont az ilyenektől mentett meg, mint te. Ezután pánikszerű roham tört ki rajtam, elkezdtem zokogni, és felébresztettem a férjem, majd rövid időn belül megnyugodtam, elaludtam, és sokkal jobban lettem. És akkor eszembe jutott a gyülekezet is, meg az, amit Dóra betegsége kapcsán mondtál, hogy ezek megpróbáltatások. És arra gondoltam, hogy biztos azért kapjuk mi is, mert szolgálni szeretnénk, és aki tenni szeretne, megkapja. Én még sosem éltem át hasonlót, ezért volt félelmetes, és hálát adok Istennek, hogy felismertem, hogy ez micsoda. Néhány megjegyzést szeretnék mondani ehhez a történethez. 1. A betegség önmagában nem ördögi támadás. De juttathat egy olyan elesett, meggyengült helyzetbe, amit a gonosz fel akar használni az életünkben. 2. Ez a testvérünk ezt a támadást a szolgálatra való nemrég született elhívása fényében értelmezte. Eszébe jutott, hogy pont most, amikor ő azt mondta valamire, hogy be akar állni a szolgálatba, pont most jött ez. Nem véletlen, mondja. 3. Életében először ismerte így fel a gonosz támadását. Életében először ért Krisztusban való hatalmával, takarodj innen, Krisztus nevében, hogy ellenálljon az ördögnek. És ez a tapasztalat végül, ahogy ezt olvassuk, hitbeni megerősödéséhez és növekedéséhez vezetett. És éppen azt mutatta, hogy valóban ördögi támadás volt, amit átélt, hogy utána vége lett. 4. Mindezt meggyőződésem szerint helyesen annak a nagyobb összefüggésnek a részeként értelmezte, amelyben gyülekezetünk imádságban, könyörgésben lassan egy éve keresi Jézust, keresi a Jézusban való gyógyulásnak az ajándékát, hogy az életünk megújul, ahogy az ige terjed, ahogy emberek szabadulnak, szabadságra jönnek Krisztusban, hogy az életük megváltozik, ahogy az evangélium megy előre közöttünk és általunk, és ahogy számos ilyen történetben és helyzetben látjuk most, hogy mennyi ellenállás, szembenállás és támadás van. A lelki harc tehát kikerülhetetlen, de bennünket azért hívnak Krisztusról kereszténynek, a Heidelbergi K.T. szerint. Mert az ő felkenetésének a részesei vagyunk, többek között arra, hogy a bűn és az ördög ellen szabad lelkiismerettel harcoljunk. Krisztus felkenetése, a Szentlélek valósága rajtunk van, részben arra, hogy a bűn és a gonosz ellen szabad lelkiismerettel harcoljunk. Ezt jelenti a harc, például, amit leírt ez a testvérünk. A második dolog, amiről szól, hogy szeretnék, az a varázslás. Akkor és ma. A sötétségnek azok az erői, amelyel Pál és Barnabás szembe találták magukat, egy varázsló és álproféta a zsidó Bar Jézus személyében jelentek meg. Bar Jézus, a név azt jelenti, hogy a szabadítás fia. Közben később Pál azt mondja neki, te ördög fajzat. Ez a Bar Jézus, vagy görög nevén Elimás, közel állt Szergius Paulushoz, a római helytartóhoz, aki viszont hallani akarta az igét. Hallani akarta Isten igéjét. És nyilvánvaló, hogy Bar Jézus nem kívánja elveszíteni a befolyását, és ezért szembeszállt velük, és igyekezett eltéríteni a helytartót a hittől. Vajon mi állhatott mindezek mögött? A varázslás célja mindig természetfeletti erők kontrollálása, irányítása, általában valamilyen rituálén keresztül ismétlődő szavak hozzákapcsolódó, általában furcsa tettek, azért, hogy egy bizonyos célt elérjen az ember. Természetfeletti erőket akar egy bizonyos cél megszerzése érdekében szolgálatba állítani. Ez a varázslás. Például, csak megnéz az ember az internetet, tele van varázslással. Szerelemmágia, szerelemkötés, rontás levétel, valakinek ártani, valakit tönkretenni, valakit felszabadítani, valakit valakivel összekötni, valakit valakivel szétszedni. Valóságosan mennek a praktikák. A görög-római világot is átmegátjárta a varázslás. Pedig ennek az egyik legmeghatározóbb eleme akkor az a gondolat volt, hogy bibliai régészetben különböző ilyen táblácsákat találtak, ahol megtalálták ezeket a varázsigéket, ezeket a különböző szövegeket, hogy az olyan emberek lelkei, mondták, akik a kijelöltnél előbb haltak meg, különösen házastárs vagy gyermek nélkül, vagy még inkább, ha erőszakos halált szenvedtek, hatalmas erővel bírnak, a varázslás során ezekkel a lelkekkel kapcsolatba kerülve különböző démoni erőket tudnak felidézni. Ez jelen volt az akkori világban. És a társadalomnak egy jelentős része alapvetően félte a varázsló, megkötöző, bűbájos, igéző hatalmát. Az, hogy Szergius Paulus, egy római helytartó kíséretéhez oda tartozik egy varázsló és álproféta, az szintén annak a jel, hogy a római birodalomban ez a mágikus hitvilág a társadalom középpontjában is jelen volt és működött. A varázslás célja mindig a kontroll és az uralom, az irányítás. Nyilvánvaló, ha Pál és Barnabás Jézus Krisztust, mint feltámadt urat, mindenek felett való urat hirdetik meg, akkor Bar Jézus félti az ő befolyását és pozícióját Szergius Paulus mellett. Nem tudjuk, hogy ő, mint varázsló és álproféta mi mindent tett, álproféta lehet, hogy például jóslásokkal is élt, hogyan gyakorolta a hatalmát és a befolyását a helytartó felett, de biztos, hogy irányítani akarta. A varázsló irányít, kontrollál. Nem kell sokat kutakodni arról, ahogy mondtam, hogy igézés, bűbájosság, boszorkányság, mágiákkal találjuk magunkat szembe. Minden ott van az ezoterikus piacon, és csak óvni tudunk bárkit attól, hogy önként hajtsa a fejét az ezek mögött álló erők igájába. Van azonban olyan, és két ilyen történetet szeretnék elmondani, amikor ilyen és ehhez hasonló praktikákon keresztül valaki vagy valakik egy személy vagy közösség gondolkodásmódját, életvitelét akarják irányítani. Az egyik egy fiatal házas asszony, akinek nagyon erős küzdelme volt egy szintén házas férfi kollégájával, aki mindenáron meg akarta őt szerezni magának. A mindennapi emberi szinten teljesen normális, jó kapcsolatban voltak, barátság volt, jól kijöttek egymással, jó kollégák voltak. De a férfi életébe egyre erősebben jelen lett és jelen volt az asztrológia és a kártyavetés. És ezeken keresztül próbálja manipulálni és saját céljaira rávenni ezt a házas és keresztény kolléganőjét. A kitartásának a férfi számára az adja az erejét, hogy azt mondja, hogy megvan írva a sorsuk, hogy egymáséi legyenek, ott van a csillagokban, a horoszkópban. Az is benne van a horoszkópjában, hogy ő nem hűséges típus, hiába házas. És a kártya is azt adta, hogy új szerelem jön az életébe. És ezért mindez a meggyőződés folyamatosan jelentkezik, nem csak direkt módon, hanem gesztusokban, elejtett megjegyzésekben folyamatosan ott van, hogy az ember a munkahelyén sok órát tölt el a kollégájával, és állandóan, módszeresen és tudatosan megy. Azt mondta erről az asszony, hogy hónapokon átment, hogy úgy érzi, hogy mindez megűr rajta, ellepi a gondolatait, ragad rá valami. Férjével aztán, akinek elmondja a küzdelmeit, elkezdenek rendszeresen imádkozni. Az asszony, mint keresztény, áll, és azt mondja, hogy én a férjemhez tartozom, de érzi, hogy valami meg szippantaná be. És elkezdenek ezért imádkozni, és imádságban, ahogy imádkoznak, miután felismerik, hogy nem pusztán arról van szó, hogy itt a férfi kikezd vele meg flörtöl, hanem itt valóban a szellemi erőkről is szó van, amelyeken keresztül próbálja ezt az egész célt elérni. És hogy aztán így kezdenek el ezek ellen imádkozni, sok imádság, hosszú harc után teljesen szabaddá lesz az illető. Ez is egyfajta varázslás, uralom, kontroll, csak egy kevésbé direkt formája. Egy másik esetben, és nyilván ezeket a történeteket egyetlen egy okból mondom el, hogy felismerjük a gonosz munkáját, hogy lelepleződjön, és hogy Jézus nevébe szembeálljunk. Semmi másért, csak ezért. Egy másik esetben ezoterikus kollégák munkahelye, a legtöbb történet a munkahelyi történet. Ott töltjük az időnk jó részét, a családunktól távol, ami az Istentől megszentelt. Ezoterikus kollégák próbálják egyre jobban a befolyásuk alá vonni egy keresztény társukat. Ilyen alkalmakkor arra törekedhetnek, hogy egyfajta lelki-szellemi szálat építsenek önmaguk és a másik személy között. Például olyan megjegyzésekkel, hogy te is olyan vagy, mint mi, hasonló lélek van bennünk, te is boszi vagy, vagy te is boszorkány vagy. Látszólag csak játékból. Ha valakinek, akár tétére, van valami olyan múlt, akár ilyen okkult mód, nem is tud róla az életében, akkor nagyon könnyen sebezhetővé válik. Ha nincs, akkor valószínűleg a legtöbb ember azt mondja, hogy kit érdekel, hülyeséget beszéltek, badarság, hagyjátok. De a történet, amiről beszélek, az az, hogy azt éli meg az ember, hogy miközben ő nem akarja, valami erről mégis húzza, vonja ezekbe a hatásokba, és nem bír ellenállni. Tudja, hogy ez rossz, tudja, hogy Krisztushoz tartozik, de könnyen megzavarodik, vagy annyira elerőtlenedik, hogy majdnem feladja. A varázslással, a démoni manipulációval operáló emberek ezeken a lelki-szellemi szálakon keresztül akarnak kontrollálni. Amikor ez az illető keresztény testvérünk közös imádság által szabad lett attól a befolyástól, ami benne rezonált az ezoterikus kollégáira, az elsők, ez döbbenet, másnap az elsők, akik érzékelték a spirituális klíma változását, ezek az ismerősei voltak. Ahogy bement, egyből érezték, hogy valami megváltozott. A világ, amiben élünk, mert erre most valaki azt mondja, hogy mindez badarság, vagy pedig a valóság az, hogy a világ, amiben élünk, egyre jobban hasonlít a Pál korabeli világhoz, és ezért mondják a mai nyugati társadalomban az egyik meghatározó irányra azt, hogy ez egy új pogány irányzat, akármit megnézzünk, a pogány tudatos visszanyúlások, a pogány világképbe, mágiába, gyakorlatokba, boszorkányklubokon, vikán, mindenen keresztül abszolút jelen van. egyre jobban hasonlít ahhoz a világhoz, mint akkor volt. És ebben a világban nincs más, mint Jézus Krisztus evangéliumát bátran, világosan, Szentlélekkel teljes erővel hirdetni, okkultisták, varázslók, különböző titkos kultuszokhoz tartozók között. Lássuk végül, hogyan ütközik össze Pál Bar Jézussal. Így, hogy ezt elénk Lukács. Saul pedig, akit Pálnak is hívnak, megtelve Szentlélekkel erősen ránézett, és így szólt. Te mindenféle csalással és gonoszsággal tele ember, te ördögfajzat, te minden igazság ellensége. Nem szűnsz meg elferdíteni az Úr egyenes útjait? Most íme az Úr keze rajtad van, és vak leszel, nem látod a napot egy ideig. Azt gondolom, ezek a szavak valószínűleg nem kis megütközést keltenek a mai olvasóban. Hogyan lehet Pál ilyen kemény? Hogyan tehet ilyet Jézus nevében? Miért nem próbál valami jót tenni, vagy valahogy megsegíteni ezt a szegény Bar Jézust? A következőket kell látnunk mindezzel kapcsolatban. Az első dolog az, hogy nem arról volt szó, hogy Pál és Barnabás megjelent, ott volt ez a varázsló, és ezt mondta volna Pál, hanem arról volt szó, hogy ez az ember folyamatosan, szisztematikusan, kitartóan ellenállt az Úr igéjének, hallgatta, ott volt, akadályozta, mindent ellenük tett. Valamit lépni kellett már. Nem az volt, hogy meglátta, varázsló, vak vagy. Szó sincs róla. Ott volt a lehetőség. A második dolog, amit fontos hangsúlyoznunk, az az, hogy Bar Jézusnak ez a vaksága, ez egy ideig tartott. Tehát azért nem arról van itt szó, hogy örökre megvakult volna, és nem tudjuk, hogy mi történt vele utána. De az is érdekes, hogy Pál nagyon jól tudja, hogy mi az állapot, amiben belekerül. Ő maga 3 napig vak volt, miután Jézussal találkozott. A harmadik, és ez a legfontosabb dolog, az az, amit Lukács egyértelműen hangsúlyoz, így olvassuk, hogy Pál megtelve Szentlélekkel így szólt. Ami arra utal, hogy itt nem Pálnak a saját akciójáról van szó, hogy hogyan kellene elintézni egy ilyen helyzetet, hanem az Isten szent lelke Jézus maga egyszer csak betölti, és irányítja, és indítja erre a cselekedetre. Azt, hogy Pál apostol bátor, szókimondó és erővel való módon megdorgálja ezt az embert, ez csak egy Istentől jött, isteni felkenetés alatt történhet meg. És ez soha nem helyettesítheti semmi emberi szándék, soha nem lehet azzá bármilyen keresztény közösség, keresztény egyház életébe, hogy ilyen átkokat mondogatnának csak úgy az ellenségekre. Soha, soha, soha. És hadd mondjak el ezzel kapcsolatban egy utolsó történetet, ami 15-20 évvel ezelőtt történt. Egy nagy egyetemisták közötti evangelizáción voltunk, az a Gólyavárban volt, a 90-91-ben lehetett, és magunkkal hívtuk oda egy Dórával, feleségünkkel voltunk, egy lány barátunkat, aki nem régiben jutott hitre, és vele jött a nem keresztény barátja is, aki nagyon nem örült a barátnője Istenhez fordulásának. És arra emlékszem, az előadás után együtt álltunk 4-en, a fiú, a barátnője, Dóra és én, és a fiú tajtékzott a haragtól és az erőszaktól, és dőlt belőle a szitkozódó, mocskolódó szó, de az egészben az érződött, hogy azt éreztem, hogy igazából nem tudtunk mit kezdeni, mert ez egy ilyen kontrollálhatatlan helyzet volt, és az volt a levegőben, hogy mindjárt nekünk esik, vagy a barátnőjének, de hogy itt mindjárt valami történni fog. És ahogy ott álltunk, hallgattuk, vagy éreztük, hogy itt nagyon rossz sülhet ki ebből, akkor egyszer csak, mint egy isteni sugallatra kijött belőlem az, hogy a názáreti Jézus Krisztus nevében hagyd abba. És azonnal abba hagyta, megbékélt, és csendben elment. Azt éreztem, hogy a gonosz jelenlétével állunk szemben, nem tudom magyarázni azt, hogy az Isten szent lelke akkor hogyan nyitja meg a számat, hogy ez megtörténjen. Ilyen tapasztalatom 2-3 volt 20 év alatt, tehát ez nem az, megint csak azért mondom, ami arról szól, hogy ezt nekünk gyakorolnunk kell. De csak azért mondtam el, hogy lássuk, hogy mindaz, ami itt Pál és Bar Jézus között történik, ahogy a misszió elindul, ahogy a misszió kibontakozik, az nem áll olyan távol tőlünk. És Lukács nem véletlenül helyezi ezt elénk, Jézus betelik Szentlélekkel, kísérti őt a gonosz. Péter is az első gyülekezet betelik a Szentlélekkel. Egyből ott van a megoszlás és a gonosz, Anániás és Szafirán keresztül. Pál és Barnabás elindulnak hirdetni az Isten igéjét. Egyből ott van a gonosznak az ereje. A történet vége az, hogy a helytartó látva Pál szavainak erejét, és a varázsló, azaz az erőkkel manipuláló elesettségét és gyengeségét, vakon botorkák, ki vezet engem el, hitt elámulva az Úr tanításán. Az összeütközésben megmutatkozik, hogy Jézus Krisztus Úr, és ezért, aki más hatalom alatt van, rámeri bízni az életét Jézusra, és oda meri neki magát adni. Mert a mai napon is így van, hogy akinek az életét különböző ilyen varázslói befolyások, kötések, kötődések tartják és befolyásolják, addig nem tudja és nem meri ezeket felmondani, amíg nem ismeri fel és nem látja meg, hogy Jézus Krisztus az Úr, akinek olyan név adatott, amely név előtt meghajlik mindentért, mennyieké, földieké és föld alatt valóké. Legyünk hát erről bizonyosak, éljünk, ha kell, Krisztusban való felkenetésünkkel, mondjunk nemet a gonosznak, álljunk ellen az ördögnek, és elfut tőlünk. Isten szent lelke adjon nekünk ebben bölcsességet, bátorságot és erőt, ahogy előre megyünk azon az úton, amerre elhívott minket. Amen. Imádkozunk. Imádságban is együtt is megvalljuk, Urunk, hogy hiszük a Te nevedet, és hiszünk Téged, Úr Jézus Krisztus, aki meghaltál, feltámadtál, az Atya jobbjára ültél, akinek adatott minden hatalom menjen és földön, aki lefegyverezted a hatalmasságokat, a fejedelemségeket, az erősségeket. Megvalljuk, hogy Te hozzád tartozunk, hogy Te vagy az Úr az életünkben, és megvalljuk, hogy olyan nevet van, amely név előtt meghajlik mindentért, mennyieké, földieké és föld alatt valókai. Jöjj hát Szentlélek, Úristen, és ahogy az igény keresztül megvizsgáltál bennünket, a Te fényedet és a Te világosságodat árasszad kiránk, hogy felismerjük, hogy hol van az, ahol engedelmesnek kell lennünk Krisztusnak, ahol bűnbánatot kell esetleg tartanunk, mert becsúsztunk a varázslásnak, az okkultizmusnak a világába, ahol kitettük az életünket a sötétség erőinek, és vezesse el bennünket arra, hogy megszülessen bennünk a bűnbánat, a gonosz erőinek a megtagadása, és a Te neked való teljes odaadása önmagunknak. Imádkozunk, Urunk, azokért, akik felismerték, hogy életükben harc folyik. Először azért, hogy ad nekik a Te békességedet most, hogy a felismerése ennek a valóságnak senkiképpen ne hozhasson félelmet, hanem sokkal inkább hozhassa azt, hogy jobban szeretnek, jobban követnek Téged, és jobban bíznak benned. Taníts meg bennünket imádkozni, és az Úr Jézus Krisztus nevében hatalmat venni a gonosz felett, amikor kísért, amikor támad, amikor csüggeszt, amikor félelmet akar adni. Köszönjük, hogy egyek vagyunk, ellene Te veled. Urunk, kérünk hát, hogy így vezess bennünket, és vezesd a gyülekezetünket abban a harcban, amiben állunk. Köszönjük, hogy tanítasz, hogy előre vezetsz, hogy azt akarod, hogy az igen növekedjen és terjedjen közöttünk és általunk is. Adj nekünk érzékenységet, éberséget, imádságos lelkületet, ugyanakkor józanságot, hogy fel tudjuk ismerni, hogy mikor állunk szembe a gonosszal, vagy mikor van, amikor önvizsgálatot kell pusztán tartanunk, és átgondolnunk, hogy miben vagyunk. Köszönjük, hogy a Te lelked az, aki megtanít bennünket, és elvezet minket minden igazságra. Imádkozunk, Urunk, most azokért, akik gyászolnak, Kérünk téged, hogy szereteteddel és vigasztalásoddal vedd őket körül, bátorítsad és erősítsed az ő szívüket. Imádkozunk, Urunk, azokért, akik betegek, testi vagy lelki értelemben. Imádkozunk azokért, akik a sötétség alagútján át haladnak és nem látják a végét. Kérünk téged, add a bizonyosságot a szívükbe, hogy te ott vagy felettük, hogy te az életre hívtad őket, hogy te kihozod őket a sötétségből és a mélységből. Imádkozunk azokért, akik úgy vannak itt közöttünk ma, hogy nem kötelezték még el az ő életüket te neked, Úr Jézus Krisztus, hogy felismerjék, hogy akkor vajon milyen más erők munkálkodnak bennük, és vond őket magadhoz szeriden, szeretettel, kegyelmeddel. Imádkozunk, Urunk, a gyülekezetünknek a missziójáért, és most különösen is a cigányok közötti misszióért, ami új munka, és ahol nyilvánvaló, hogy a gonosz sok módon akar szembeszállni. Különösen imádkozunk Eszterért, és védelemért, és bölcsességért az ő életében. Imádkozunk annak a csoportnak a tagjaiért, akik vele mennek, akik vele imádkoznak, akik hordozzák, adj nekik is hűséget és kitartást. Imádkozunk a holnapi napért, amikor Icúval elmennek a Hős utcába, hogy vezessed őket, és adj nekik te tőled elkészített találkozókat, és te tőled elkészített szavakat. Imádkozunk a pünkös délutáni istentiszteletért a MÁV telepen, hogy akiket meghívogattak az elmúlt napokban, vagy még ezen a héten is fognak, azok valóban eljöjjenek, és ott valami új kezdődjön el ezen az istentiszteleten. Imádkozunk a kárpátaljai útukért, a cigány gyülekezetek között, hogy valóban felbátorodjon a szívük, látva, hogy a cigány testvérek, amikor hozzád térnek és téged dicsőítenek, mennyire egyek velünk a Krisztusban, mennyi szeretet, odaadás és áldozat van bennük. Imádkozunk, hogy ez felbuzdítsa a mi csapatunkat, hogy úgy tudjanak nézni azokra ma, akik még távol vannak tőled, hogy lássák azt a lehetőséget, amit te tudsz tenni, cigánnyal és nem cigánnyal, mindannyiunkkal, hogy betöltöd a szívünket szereteteddel, hogy megújítod az életünket erőddel, hogy új emberré teszel bennünket. Kérünk hát, Urunk, hogy mindenben munkálkodj, és így hagyd lehessünk áldássá ennek az országnak a számára is. Imádkozunk Magyarországért, ezért a reménytelenségben, aggodalomban élő népért. Imádkozunk az egész magyarságért a Kárpát-medencében, és azért, hogy a Magyar Református Egyház maga egységében valóban evangéliumodnak hírnöke, vigasztalásodnak, gyógyításodnak az eszköze lehessen ennek a népnek az életében, valamint ezen a népen túl is. Így kérünk téged, mennyei atyánk, hogy hallgass meg bennünket az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Mi atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké.